a mi adventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek Lukács evangéliuma első részéből. Advent eddigi vasárnapjain Zakariás énekét olvastuk el újra és újra, de immár közeledik karácsony, és hallgassuk meg a másik szép éneket, Lukács evangélium első részéből, Mária énekét, a 46. verstől az 55. versig. Istenre figyelő szívvel tegyük ezt meg. Mária pedig ezt mondta, magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgáló lányának megalázott voltára, és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőken. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel, éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak, és az ő utódjának mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy te vagy a tökéletes. Urunk, bocsáss meg, amikor a tökéletesség emberi, hamis koncepcióját hajszolva igyekszünk minden tökéletessé tenni ilyenkor, karácsonykor, hogy tökéletesen odaérünk mindenhova, hogy tökéletes legyen a tisztaság, tökéletes ajándékok, fa, tökéletes ételek, tökéletes modor várja a rokonokat. Urunk, de ahogy közeledünk karácsonyhoz, egyre inkább látjuk, hogy mi nem tudunk tökéletesek lenni, és nem tudjuk tökéletessé tenni a dolgunkat, nem tudunk olyanná lenni, amilyenni akarunk lelkiismeretünk szerint, és nem tudjuk még a hivatásunkat is se tökéletesen végezni. De köszönjük, hogy nem ez számít. És most se azért vagyunk itt, hogy ezt a mi megtépázott tökéletességünket toldozzuk, foldozzuk, hanem azért vagyunk itt, mert te vagy a tökéletes. Te vagy a tökéletes Jézus. Tökéletes, szabadító és megváltó. És köszönjük, hogy a te egyetlen tökéletes áldozatoddal megszentelted a tiédet. Urunk, add, hogy a te tökéletességedbe gyönyörködjünk, de add, hogy ne csak ezt szemléljük, hanem engedjük, hogy cselekedj bennünk hatalmasan, hiszen meglátogat bennünket a fény a magasból. Világosság támad nekünk általad, Jézus, jöjj a mi életünkbe, világosítsd meg a mi sötétségeinket, és attól, hogy ne az emberi tökéletesség fals koncepcióját kövessük, hanem tégedet, Jézus, aki tökéletes vagy, akire tökéletesen szükségünk van, és aki tökéletesen üdvözíteni fogod a tiédet. Ezért áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged. Add a te igédet, és add a te szent lelkedet, hogy értsük üzenetedet, szívünkbe fogadjuk azt, és te cselekedj bennünk tökéletesen, mint aki vagy te. Amen. Istennek igéje, mely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván, írva található, nem csak a felolvasott bibliai részben, Lukács evangélium első részében, hanem hozzáolvasom még a Filippieknek írt levél második részéből, az 5. verstől a 11. versig, ezt a szakaszt, Krisztus himnusz ez, Istenre figyelő szívvel fennállva hallgassuk meg tiszteletünk jeléül. Így szól hozzánk az apostoli tanúságtétel Jézus Krisztusról, kicsoda ő. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt közöttünk. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Amen. Az örökkévaló tegye áldotta és gyümölcstermő igéjét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy Isten megalázta magát. Ahogy meg is vallottuk imádságban, egyre nagyobb rajtunk a nyomás, ahogy közeledünk karácsonyhoz, hogy minden tökéletes legyen, és még most is vannak dolgok, amit nem intéztünk el, remélem már vannak olyan dolgok is, amit el is engedtünk, és azt mondtuk, hogy nem baj, majd az ünnepek után, majd valahogy pótoljuk, amit nem sikerült elintézni. Túl vagyunk a intézményeink karácsonyán, minden osztály túl van az osztály karácsonyán, bezártak az iskolák, a zeneiskolai bemutatóknak is már rég vége, talán még egy-két sportegyesület van, aki majd ezután tartja a karácsonyi ünnepségét. Mi meg hajszoljuk a tökéletességet, hogy tökéletesen odaérjünk mindenhová, tökéletes legyen a takarítás, a bevásárlás, tökéletes ajándékaink legyenek, tökéletes díszítés legyen, a képeslapok föl legyenek adva, meg legyen írva a beszámoló, amit talán szoktunk ilyenkor küldeni a szeretteinknek, hogy mi történt velünk ebben az évben. Bocsánat, ha valakit most vert ki a víz, hogy hú, még valamit elfelejtett karácsonyig, most kezd ez miatt izgulni, nem ez volt a szándékom. Az volt a szándékom, hogy arra világítsak rá, hogy azt gondoljuk, hogy odafigyelés, idő, pénz, munka, ráfordítással mindent meg tudunk mi oldani magunk, ezekkel próbáljuk tökéletessé tenni az ünnepet. És ugye ahogy közeledik a karácsony, ahogy megtörténnek velünk az ünnepi események és alkalmak, ahogy ugye átestünk, vagy már megtörténtek dolgok, jövünk rá, hogy nem sikerülnek a dolgok tökéletesre, legalábbis nem úgy, ahogy mi terveztük, vagy szerettük volna. De éppen ez a jó az adventben, éppen ez a jó az advent negyedik vasárnapjában, éppen karácsony előtt, hogy rájöjjünk, hogy igen, nem tudunk azok lenni, akik akarunk lenni a legjobb lelkiismeretünk szerint, és nem tudjuk úgy tenni se a hivatásunkat, se a családi életünket, se az előkészületeinket, ahogy szeretnénk. Nem tudunk tökéletesek lenni. Hogyha ezt megtapasztaltad, akkor készül a szíved, nyílik a szíved a karácsony üzenetére, mert annak a szíve fog megnyílni a tökéletes Jézus előtt, aki beismerte, meglátta, hogy nem tud magától tökéletes lenni. Nem tud magától tökéletes lenni. Tehát arra hívnak bennünket ezek a csodálatos karácsonyt előkészítő proféciák és hitvallások, amiket ilyenkor olvasunk Jézusról, hogy hagyjunk fel az emberi tökéletesség hajszolás fals koncepciójával, ezzel a téves koncepcióval, ami után ilyenkor futunk. Olyan csodálatos, hogy valóban Istennek minden proféciája és ígérete beteljesedik. Még az is, hogy ő gyermekek szája által fog szerezni dicsőséget magának, úgy, ahogy most tette, hogy ez a picin gyermek a harmadik sorba hogy tett hitvallást arról, hogy a karácsony akkor lesz tökéletes, ha Jézus szeretetével foglalkozunk. Mert Jézus neve egyenlő az ő küldetésével. Ő tökéletes, megmentő és szabadító. Arra hív tehát bennünket az ige, hogy inkább Krisztus tökéletességét vegyük észre. Inkább boruljunk le, törjünk össze a mi megtépázott, foltozott tökéletlenségünkben. Boruljunk le Jézus elé, és mondjuk azt, hogy jöjj, tökéletes Jézus, jöjj az én életemben. Mert a tökéletességet, magát, az Urat akkor tudjuk fogadni, hogyha össze tudunk törni a mi tökéletlenségünk súlya alatt, elrontott dolgaink alatt, és hogyha le tudunk borulni ő előtte, és behívni őt, a tökéletest az életünkben. Ugye, akiről a zsidókhoz írt levélben fogjuk majd olvasni a jövő héten, ugye ezt olvassuk a bibliaolvasó kalauzunkban most a zsidókhoz írt levelet, és azt mondom, hogy jövő héten lesz az kijelentés, amikor azt mondja az ige, hogy tökéletesen, egyetlen tökéletes áldozatával megszentelte az övéit Jézus Krisztus. Ő a tökéletes, és ő a tökéletes áldozat. A tökéleteset fogadni tehát összetörtségben lehet. Összetörök a magam élete, megtépázott tökéletlensége, és a rajtam lévő nyomás alatt ő előtte, és engedem, hogy ő szeressen engem, hogy ő jöjjön az életemben. Napokban olvastam egy történetet az angol nyelvű mindennapi kenyerünkben, egy hívő emberről, aki az amerikai polgárháborúban egy tűzvész idején a feleségét fiatalon elvesztette. És hát az első karácsony borzasztó volt számára. Sokunknak most is ezért nehéz a karácsony, mert ilyenkor gondolunk azokra, akik nem lesznek velünk már az ünnepi asztalnál ebben az évben. És ő is így szomorkodott magában, és nem tudott örülni, mikor egy kisgyermek boldog karácsony kívánt neki. És aztán megtörtént vele a még nagyobb tragédia, a fia jelentkezett katonának, hiába próbálta lebeszélni, és egyik csatában végzetes sebet kapott. Nem tudni, hogy belehalt ebbe a sebbe, de a történet ezt feltételezi. És akkor még inkább összetört, és azt mondta, hogy mondhatjuk mi, hogy karácsony, karácsony, de nem lesz a Földön béke, és csak háború lesz itt a Földön. És valóban, ha ezekre a körülményekre nézünk most is, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, ez így van. Ma is 64 ország tapasztal meg, vagy van háborús konfliktusban. Na, akkor olvastam, nem hittem a szememnek. Ugye a hírekből hallunk 4-5 országról, ugye ahol most a legnagyobb konfliktusok vannak, de 64 országról? 64 országban nincs béke, és háborús konfliktus van. És amikor ez az édesapa így összetört az ő fájdalmában és veszteségeiben, végül tényleg Isten gyermekének bizonyult, mert Jézus előtt tört össze, és akkor írta meg egy csodálatos éneket, ami a mi nyelvterületünkön nem ismert, de angol nyelvterületen igen. Akkor írt egy hitvalló éneket, amiben benne van, hogy nincs béke a Földön, de Jézus Krisztus, a békesség fejedelme az, aki békét tud hozni a szíveinkbe, aki meg tud vigasztalni bennünket, össze tudja rakni életünk összetört darabjait, mert neki drága és becses, ő nem olyan, mint amilyen mi vagyunk, hogy összetörik valami, egy emléktárgy, próbáljuk összerakni, és látjuk, hogy hiányoznak darabok, csúnya lesz, fogjuk, kidobjuk. Isten ilyet soha nem tenne az összetört életünkkel. Ő azt mondja, hogy a megrepett nátszálat és a füstölgő mécses nem oltja ki. Nem oltja ki. Ő összerakja, lehet, hogy nem lesz tökéletes az életünk, és nem lesz olyan biztosan, mint amilyen előtte volt, de újra össze lesz rakva. És mivel hiányoznak belőle darabok, vagy a ragasztás mentén nem biztos, hogy minden illeszkedik, lehet, hogy nagyobb is. Lehet, hogy a szívünk is nagyobb lesz, hogyha Isten előtt tudunk összetörni, és engedjük, hogy Jézus rakja össze a mi szívünket. Olyan emberekről olvastunk a karácsonyt megelőző proféciákban, akik nem csak erős isteni küldöttek voltak, nem csak angyalokról, meg azok üzenetéről olvasunk, hanem egyszerű hétköznapi emberekről, Máriáról, ugye, aki megvallja magáról, hogy megalázottként élt eddig. Nem tudjuk, hogy miért volt megalázott, hogy annyira szegény volt Názáretben a Mária feltételezett házá, az egy kis barlang, egy kis sziklába vágy barlang. Tehát lehet, hogy ezért mondta Mária, hogy rám tekintett az Úr, és fölemelt a megalázott voltomból, mert szegény voltam. Vagy lehet, hogy már sokkal idősebb volt, mint azok a lányok, akiket elvettek akkor feleségül, hiszen nem volt ritka, hogy 12 éves korban már férhez adták a lányokat. Szegény volt, nem volt senkije, és Isten fölemelte, kiválasztott édesanyává tette. Vagy itt van Zakariás, aki ugyanúgy járt, mint Ábrahám, hogy nem volt idős korára sem gyermeke, és aztán gyermeket kaptak az Úrtól, ugye hitetlenkedett Zakariás, ezért némult meg, és ő lett keresztelő János, az úszkészítőnek az édesapja, akinél nem volt nagyobb asszonytól született próféta itt a földön, azt mondja rá Jézus. Milyen megrepett életek voltak ezek, és Isten hogy emelte fel őket? Mert ő megtartja az ígéreteit. Úgy, ahogy Ábrahámnak megtartotta az ígéreteit, úgy minden hívő embernek, aki benne bízik. Ezt mondta Ábrahámnak, miután kipróbálta az ő hitét, hogy még Izsákot is oda, az ígéret gyermekét is oda tudná-e adni Istenért. És akkor ezt mondta neki az Úr, hogy látom, most már látom, hogy bízol bennem. És újra elmondja neki azt az ígéretet, amit hosszú évtizedekkel előtte tett, mikor még elhívta őt. A te utódod által nyel áldást a föld minden népe, mert hallgattál szavamra. A te utódod által nyel áldást a föld valamennyi népe. Ki az Ábrahám utódja, akiben áldást nyer a föld valamennyi népe? Ő Jézus Krisztus. Ő az Ábrahám utódja. Ő, akiben jön Isten szabadítása bűneink bocsánata által, ha megtépázott tökéletlenségünkben elé tudunk borulni. Mikás így profétált róla a 7. részben. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Ezt szó szerint olvashatjuk a 103. Zsoltárban is. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Az utód, akiben eljön Isten kegyelme és irgalma hozzánk, akinek a tökéletes áldozata által Isten nem tartja meg a haragját örökké azokon, akik őhozzá menekültek és bűneik bocsánatát kérték, aki által eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja vétkünket. Nem más ez, aki által hűségesen bánik velünk az Úr, mint Jézus Krisztus. És folytatja Mikiás is, ahogyan megesküdtél őseinknek, Ábrahámnak a régi időkben.
ahogyan megesküdtél, Isten betartja a szavát újra és újra. Amikor erről gondolkodunk, hogy Isten joga és Isten igazsága, mi emberek itt a nyugati Európában, a nyugati kultúrában nagyon sokat gondolkodunk és beszélünk arról, hogy mihez van jogunk és mi a mi igazságunk. Na ez miatt van ekkora háború, és ki tudja mekkora háború. Erről folyik a vita, hogy melyik országnak, melyik vezetőnek, melyik hatalomnak vagy érdekkörnek mihez van joga és mi az ő igazsága. És ebben az emberi saját jogai és igazság hajszolásában veszítették el a népek a józanságukat. És a népek vezetői, azok a vezetők, akiknek a legjózanabbnak kéne lenni ahhoz, hogy béke legyen itt a földön. Mert mi milyenek vagyunk? Hogy a saját jogunk és igazságunk kikényszerítése miatt tesszük a gonoszt. Saját életünkre nézve, és nézzük meg, hogy a mi saját kis játszmáink, akár a családban, vagy a munkahelyen, vagy bármilyen emberi kapcsolatrendszerünkben, nem a saját jogunk és igazságunk kikényszerítése miatt vagyunk hajlamosak rosszul, méltánytalanul, szeretetlenül bánni egymással. Hát dehogy nem. És Isten nem így cselekedett. Pedig aztán neki lett volna joga és igazsága, hogy azt mondja, hogy úgy, ahogy Noé idejében, testvérek, betelt a pohár, ennyi. És úgy lett volna, ahogy szó szerint keresztelő János is maga egy ideig azt gondolta, hogy az Isten országa majd úgy jön el, hogy majd a viperák fajzatjait, az istentelen embert, majd Isten megbünteti. A fejsze már a fák gyökerére vettetett. Eljön az Úr hatalmas napja, a tűzben jelenik meg. A gabonát csűrbe takarja, a polyvát megégeti oldhatatlan tűzzel. Ez lett volna. Ez lett volna akkor is, meg már sokkal előbb is, meg most is. Hogyha Isten azt mondja, hogy az én jogomat és igazságomat így fogom érvényesíteni, és panaszkodhattunk volna, hogy nincs igaza. Az Isten előtti összetörés ezzel kezdődik, hogy igazad van, Uram, jogos, hogyha szólsz. És Isten nem így érvényesíti az igazságát és jogát, ahogy mi. Mert Isten a saját joga és igazsága miatt cselekedett szeretetből és kegyelmesen velünk. Ugye milyen hatalmas kontraszt ez, hogy a saját jogunk és igazságunk kikényszerítése miatt tesszük a gonoszat mi sokszor, emberek, és Isten éppen a saját joga és igazsága miatt cselekedett Jézus Krisztusban velünk kegyelmesen és szeretettel. Most olvastam egy érdekes gondolatot, és itt már tényleg a karácsony közelében érkeztünk. A Lukács evangéliumában pásztoroknak is megjelennek Isten erős küldöttei az angyalok. És én ezen soha nem gondolkoztam még, amit ez a kommentár hozott, hogy kik voltak ezek a pásztorok. Azt gondolja az ember, hogy hát pásztorok mindenütt voltak, ott Jeruzsálem meg Betlehem környékén, pásztorkodó nép, hát persze voltak pásztorok, hát nyilván voltak köztük derék, hívő, vallásos emberek, hát megjelent nekik az angyal, na bum. Meggondolkodhatnánk azon, hogy hát biztos Isten az alacsony sorsúaknak jelent meg először, úgy, ahogy látjuk, újra és újra a történetekben. De ez a kommentár azt mondja, hogy ezek nem akármilyen pásztorok voltak valószínűleg, hanem a templom pásztorai. A jeruzsálemi templom hivatásos személyzete, hivatásos pásztorok, akik az áldozatra szánt bárányokat, áldozatra szánt nyájat vigyázták. És megjelentek nekik az angyalok, és azt mondták, hogy eljött az örömhír. És mi ennek az üzenete? Az, hogy Jézus lesz majd az egyetlen és tökéletes áldozati bárány a mi bűneinkért. Úgy, ahogy olvastuk a Filippi levélben, hogy megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Lehet, hogy nincs béke a földön, de egy biztos, hogy Jézus Krisztus a békesség fejedelme. És ő lett az egyetlen és tökéletes áldozati bárány, aki a bűneink büntetését magára vette. Megalázta magát, és engedelmes volt. Nagyon sokszor vagyunk, ugye mi is indulatosak, ilyenkor az ünnepek előtt, ezt tapasztaltátok is, lehet, hogy tőlem is, hogy én is tudok indulatos lenni. De azt mondja nekünk a karácsonyi üzenet, hogy ne így legyen köztetek, most sem, és ezen a karácsonyon sem, hanem az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévél nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké és földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ha olvassátok majd tovább a zsidókhoz írt levelet, vagy ha olvastátok már az eddigi részeket, és ez az utolsó gondolat, köszönöm a türelmeteket, de ezt nagyon el szeretném mondani még. Ha olvastátok az eddigi részeket, arról szólt, ott is hitvallásokat olvasunk Jézusról, hogy kicsoda Jézus, hogyan cselekszik, és ennek mi a konzekvenciája az életünkre nézve. Arról szól, hogy a szerző bizonygatja a jó izraelita egyisten hívőknek, hogy igen, Jézus a tökéletes megváltó. Mert miről folyt a vita? Hogy lehet Jézus a tökéletes megváltó, amikor gyengébb és kisebb, mint az angyalok, akik szóltak, a hatalmas erejű főangyalok, vagy Mózes, aki a törvényt adta, vagy a próféták? Hát kisebb ez a Jézus. Hát hogy jött el? Ugye megszületett a pusztában, egy jászolban, épp hogy túlélte a születése utáni napokat, menekülni kellett Egyiptomba, aztán majd onnan visszatértek nagy nehezen Názáretbe. 12 éves koráig annyit tudunk róla, hogy szépen növekedett és cseperedett. 12 éves kor után semmit nem tudunk róla 30 éves koráig, csak hogy valószínű, hogy az apja mellett ács volt. Aztán 3 évig tanított, sokan hittek benne, de még többen elutasították. Aztán végül megkínozták, és keresztre szegezték. Hogy lehetne ő a tökéletes megváltó? Testvérek, arról szól a karácsony, hogy Isten megalázta magát. Lehet, hogy úgy érezted egy-két kemény mondatomban, hogy én azt erőltetem neked vagy rád, hogy alázd meg magad. De itt az egész arról szólt, hogy karácsonykor Isten alázta meg magát. És jött el törékeny emberként, és járt itt közöttünk, ezen a háborús bolygón, fogalmazunk most így, hogy mindazokat megszabadítsa és megmentse új életre és örök életre, akik hisznek az ő nevében. Erőtlenségben jött, de dicsőséges úrként fog visszatérni. Úgy, ahogy mondja Krisztus himnusz, meghajol előtte minden név és térd, mennyieké és földieké, és a föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus Krisztus az első karácsonykor nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ezt olvassuk János evangélium a 3. részében. De ő másodszor dicsőségben fog visszajönni, és akkor ítéletre. De akik az övéi lesznek, azokra azt mondta Jézus, hogy azok ítéletre sem mennek, hanem átjutottak a halálból az életbe. Kell ez az élet. Ezt az életet kérjük Jézustól. Úgy legyen. Amen. Tökéletes Jézus, téged áldunk, dicsérünk és magasztalunk, aki gazdag lévén szegényé lettél, érettünk, hogy mi a te gazdagságod által, a te szegénységed által gazdagodjunk meg. Köszönjük ezt neked, Jézus. Te vagy erős és tökéletes szabadítónk. Urunk, te ismersz mindannyiunkat, és te tudod, hogy mik azok a hegyek és magaslatok bennünk, amiket mi még erősen tartunk, megőrizve a tökéletesség látszatát. És amiket nem tudtunk még eléd vinni, és megalázkodni előtted. Urunk, nekünk ez olyan negatív szó. De hát te nem ember vagy, aki még egyet taposol, vagy rúgsz abba, aki megalázkodik, hanem te fölemeled azt. Hiszen azt mondja te ígéd, hogy hatalmasokat döntöttél re trónjáról, trónjukról, és megalázottakat emeltél föl, és a füstölgő mécsest nem oltott ki, megrepett nátszálat nem töröd el, és aki megalázza magát, azt te felmagasztalod. Urunk, tökéletesen rád van szükségünk. Cselekedj a mi életünkbe. Lehet, hogy pont az ünnepekre való készülődés a személyiségünk legrosszabb oldalát hozza ki belőlünk. De köszönjük, hogy jól van ez így. Hogy nem a tökéletességet kell, tökéletesség látszatát kell toldoznunk, foldoznunk, hanem hogy most megláthatjuk a haragunkat, az engesztelhetetlenségünket. Megláthatjuk a gondolatainkat, amikhez kényszeresen ragaszkodunk és nem engedünk. Megláthatjuk szeretetlenségeinket. Megláthatjuk azt, hogy amikor a saját jogunk és igazunk kikényszerítésért hogyan cselekedjük a gonoszat. De te azt mondtad, Uram, hogy aki a gonoszat cselekszi, az nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek cselekedetei. De aki a jót cselekszi, a világosságra megy. Urunk, jövünk és hozzuk a te fényed elé a mi gonoszságainkat, hogy te világíthass meg az életünket, hogy majd mi is a világosságra menjünk veled. Köszönjük ezt, Jézus, és végezd a csodálatos munkádat mindannyiunk szívével, hogy ne a tökéletesség hajszolása, hanem te, a tökéletes Jézus tegyed a mi ünnepünket boldoggá és örömtelivé. Mert valóban ez a te szeretetedről szól, és a te szeretet által tudjuk mi is egyedül elfogadni és szeretni egymást. Hadd legyen ez így az otthonainkban. Hadd láthassuk most karácsonykor egy kicsit úgy magunkat is, de embertársunkat, egymást még inkább, mint ahogy te látsz bennünket. Mint ahogy te szemlész bennünket, hogy szeretsz minden tökéletlenségünk ellenére. De köszönjük, hogy te tökéletesen szeretsz bennünket, és ezért nem hagyhatod, hogy olyannak legyünk, amilyenek vagyunk, hanem te átformálod az életünket. Ezt is kérjük és várjuk. Gyógyítsd a mi betegeinket, vigasztald a mi gyászolóinkat, az emlékező fájdalmas szívűeket, Urunk. Légy szabadítónk és megmentőnk mindannyiunknak és családjainknak is, Jézus. Jöjj el, Uram Jézus, jöjj hamar, jövel, Jézus. Segíts meg mindazokat, akik segítségül hívják a te dicsőséges nevedet. Amen. Most mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságán. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.